Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Ezen a kellemes októberi hétvégén elmegyünk Dániába. Megtudjuk azt, hogy vajon mi a dánok gazdaságának a titka, vajon a tehenek, esetleg a jó kis logisztika, vagy valami más, vagy a játékváros, amely bezár egyébként a téli időszakra, viszont nyáron azért meg kora ősszel még nagyon sokan ellátogatnak ide. Hogy milyen Dániában élni, dolgozni, magyarnak lenni, erről is lesz szó, izgalmas egy órát ígérhetek, tartsanak velem. Sokan azt mondják, hogy október a városlátogatások időszaka, ez kétségtelen, Koppenhágába is nagyon sokan utaznak, főleg Németországból, de emellett Párizstól Londonon át sok más városból látogatnak ide turisták, Magyarországról is meglehetősen sokan jönnek, persze természetesen csak másodlagos úti célként, mert mi ilyenkor a német, a lengyel városokat, a bécsi forgatagot keressük fel előszeretettel, no meg elmegyünk Prágába, és ezek a fő célállomások, esetleg a különböző fapados járatoknak a célállomásai még Marrakesh, Barcelona, sorolhatnám tovább, azok még fontosak számunkra, de azért Koppenhágába is mennek magyar turisták. És ami érdekes, hogy nem csak turisták, hanem sokan itt is dolgoznak. Hozzáteszem, van egy kedves ismerősöm, aki elmondta, hogy ilyenkor októberben már annyira szomorú az idő, sokszor Koppenhágában rengeteget esik, alig látják a napot, hogy mindig hazavágyik, viszont jó a fizetés és jó az ellátás, úgyhogy ez azért ott tartja Koppenhágában. Van magyar tornászedző is, és magyar autókölcsönzős is dolgozik Koppenhágában, de szakácsból és felszolgálókból is találunk bizony magyarokat. De hát nem csak magyarokat, Koppenhága azért az utóbbi 5-6 évben már eléggé multikulturális város lett, hogy ez mit jelent a mindennapokban, arról is mesélek majd önöknek. A turisták azonban továbbra is még a hagyományos dolgokat keresik, megnézik a híres kikötői részt, természetesen a palotákat, a híres sétáló utcát, no meg a koronázási ékszereket is megtekintik, és hát persze elmennek a hippi negyedbe is, mert egy furcsa kis kísérlet eredményeképpen még ilyet is varázsoltak Koppenhágába. Az itteni vidámpark pedig legendás, és imádják is azok a vendégek, akik néhány napra ide látogatnak. Meglepően olcsó lakhatási lehetőséget kínálnak a diákoknak, mert hogy egyetemi város is Koppenhága. Nem pusztán a turisták és az egyre nagyobb számban ideérkező vendégek városa, ugyanis nagyon drágák általában az ingatlan és albérlet árak Koppenhágában, és hát leginkább azok érzik ezt meg, akik kevésből gazdálkodnak, közülük pedig szép számmal vannak diákok, akik ugye még ki sem léptek a munkaerőpiacra. Egy dán fejlesztő, Kim Londrup volt az ötletadó, aki 9 használaton kívüli konténerből megálmodta a vízen lebegő mobil otthon prototípusát. A különálló modulokból összeálló ház összesen 300 négyzetméteres, és 12 alvásra alkalmas helyiség van benne, fürdőszoba, konyha, meg egy kis udvar is. Úgyhogy a tervező úgy gondolta, hogy ha ez megvalósul majd, akkor hosszú távon, rövid távon egyaránt megoldhatja a legkevesebb pénzből gazdálkodó diákoknak a lakhatását. Az ötlet egyébként nem új keletű. Kaliforniában 1970 óta használják a konténereket házak építésére, és egy kaliforniai milliárdos például lakóparkot is akart létrehozni használt hajókonténerekből. A konténerek újrahasznosításával ráadásul a környezetet is kímélik, hiszen a már meglévő modulokat felhasználják, nem pedig megsemmisítik. Dánia egyébként is nagyon-nagyon-nagyon hajlamos arra, hogy mindenféle kreatív ötletnek teret adjon. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy Koppenhágában megvalósulhatott a Christiania negyed, amely lényegében egy hippi negyed, és egy kísérletnek indult, hogy vajon képesek-e önálló önkormányzatot létrehozni mindazok, akik önként ide költöznek. És hát az derült ki, hogy igen képesek, és manapság itt például a könnyű drogok használatát elnézik, lényegében a rendőrök nem is intézkednek feltétlenül, csak akkor, hogyha tényleg valami nagyon durva dolog történik, és saját önkormányzattal, saját belső választókerülettel rendelkezik ez a kis furcsa negyed. Amikor belépünk, akkor tábla hirdeti, hogy hát kiléptünk az Európai Unióból, majd visszalépünk. Hát persze ez csak tréfa, de hát annyiban nem, hogy valóban másfajta belső szabályok vannak. Ami érdekes egyébként, hogy születnek itt gyermekek, a gyermekek vagy itt járnak iskolába, vagy külső iskolába is járnak, ugyanúgy dolgoznak, rendszeresen vannak izgalmas programok, de egy kicsit más, mint a hagyományos koppenhágai negyed, mégpedig annyiban más, hogy nagyobb az a fajta szabadság, amire sokan úgy tekintenek, hogy ez már túlzás, megint mások pedig azt gondolják, hogy követendő példa. Mindenesetre egy érdekes kísérlet ez a furcsa kis negyed, ha turisták is bejöhetnek, bár én azt tanácsolom, hogy azért felnőttek látogassanak el lehetőleg ide. Odense és Kopenhága között van egy hatalmas híd, ez előbbi szintén dán település, ez is egy nagy szigeten van, körülbelül másfél kilométernyire attól a szigettől, ahol a főváros Kopenhága található. A főváros egy másik földdarabon fekszik, úgyhogy egy hatalmas hidat építettek, és ezzel lehet áthaladni. Egyébként jó magam egyszer sem haladtam kompon át a tengeren, hanem egész egyszerűen úgy mentem el Kopenhágába, majd onnan Svédországba, Malmöbe, hogy végig hidakon mentem át. A szigetek között elég jó a közlekedés Dániában, ahol véletlenül nincsen híd, ott komphajók járnak, nagyon komoly tehát a vízi forgalom. Érdekes az, hogy a Kopenhágába vezető autópályák nagyon zsúfoltak, pedig rengeteg autópálya van, de hát azt tapasztaltam, hogy az átlagos dán azért nem vezet túlságosan jól, és ahhoz képest, hogy milyen sok autó van, ahhoz képest azért a közlekedési kultúra az kicsit fura. Nem azt mondom, hogy rossz indulatúak lennének, vagy olyan az egész, mint Afrikában, de hát mondjuk az biztos, hogy nem egy olyan német típusú a közlekedésük. Furcsa, hogyha Németországból átmegyünk Dániába, akkor hasonló az élmény, mint amikor egy romániai megérkezik Magyarországra. Mert hogy az én kedves székelyudvarhelyi barátom is azt mondta, számára olyan az egész, mint hogyha Magyarországon lassítva közlekednének ahhoz képest, hogy ők hogyan autóznak, és hát Németországból is, amikor átmegyünk Dániába, ott is egy kicsit lelassul az egész forgalom, meg dugók is kialakulnak. Kopenhágában is, Dániában is gyönyörű épületeket találunk, tényleg meseszép áramvonalas hidakat, és csodálatos az infrastruktúra, tehát azzal abszolút mértékig nincsen probléma. Egyébként, amikor átmegyünk német területről, akkor egy kis Európai Uniós táblácska jelzi a határt, semmi más extra dolog nincsen, úgyhogy szabadon, nyugodtan lehet közlekedni. Amikor átmentem a Kopenhágát és Odenzét összekötő hatalmas hídon, akkor láttam, hogy óriási tartályhajók közlekednek, zsúfoltak a kikötők, a tengeren egymást érik a szállítójárművek, óriási utasszállítók is vannak itt, de elképesztően érződik ez, hogy a gazdaság működik tényleg. Hát a tavaszi időszakban megindul itt a hajóforgalom, aztán nyáron tényleg rendkívül sok árut szállítanak. Nagyjából 121 kilométer széles az a sziget, ahol a főváros fekszik, és hogyha a Kopenhágából még tovább megyünk, akkor Svédországba is viszonylag könnyen el lehet jutni, Malmöbe átruczanhatunk pillanatok alatt, itt is van híd, úgyhogy ha kocsival akar menni valaki, akkor nem kell feltétlenül hajókázni. Nagyon sokan jönnek is az észak-német településekről át Dániába, egyrészt a sör miatt, mert hogy híres a dán sör, Kopenhágába külön sörtúrákat is szerveznek, másrészt azért, mert a német pénztárcához képest Dánia nem túl drága, és Kopenhágában sok buli hely van, ahol aztán szeretik elengedni magukat a németek. Van persze, aki a dán kultúráért jön, a múzeumok, a színházak miatt, ha már a hidaknál tartunk. A dán pénzeken is, a 100-500-200 koronásokon valamilyen híd látható. A szigetek közti összeköttetés annyira fontos, hogy a pénzükre is hidakat tettek. Érdekes, hogy a japánok is szeretik a hidakat, nem csak a dánok. Egyszer forgattam filmet arról, hogy milyenek a budapesti hidak, mert hogy a japánok ezt szerették volna feldolgozni, hogy hát Budapestet hidakon keresztül mutassuk be. Nem véletlen, hogy japánok adták az Erzsébet híd díszkivilágítására is a pénzt. Kopenhága környékén rengeteg szélerőművet láthatunk, végig a hidak mellett már a tengerben is sorakoznak, dolgoznak, termelik az áramot, és aztán persze egy kicsit kijebb is sorban ott áldogálnak a hatalmas szélerőművek, és ilyenkor ugyan nem láthatjuk, de késő tavasszal már igen a dán teheneket is, amint jobbra-balra az út szélén legelésznek, nagyon jó körülmények között tartják őket. Láttam világító tornyokat is, ezeket is elég gyakran megfigyelhetjük, hogyha Kopenhágából bármerre is utazunk, dizájnosak, jól néznek ki. Ahogy közeledünk Kopenhága felé, komoly farmgazdaságokon is átmegyünk, és hát ha nyáron megyünk, akkor sok tehenet lehet látni. Érdekes egyébként, hogy eleve a dán sajtra, a tejtermékekre rendkívül büszkék a helybeliek. Persze tejtermelés ide vagy oda, ami komolyan termeli még a pénzt, az például a Legóváros, Legoland, ahol szinte mindent megépítettek ebből a kis játéképítő szerkezetből. Ez hasonló, ez az egész szórakoztató park, mint Disneyland. Nagyjából 2 óra autóút a nagyobb német városok valamelyikéből, hogyha valaki ide el akar jönni, késő tavasszal megnyílik, és aztán egészen őszig nyitva van, és ilyenkor jönnek aztán a vendégek, és még szállodákat is találunk a szórakoztató park környékén, hogy azok, akik a vakáció kedvéért látogatnak csak ide, azok megszállhassanak, hogyha nem mennek tovább mondjuk Kopenhága környékére. Hogy Kopenhágáról még mit érdemes tudni, mit érdemes megnézni errefelé, arról majd a hírek után folytatom a beszámolót, maradjanak velem!